Negyed Gulden. Piki szerette a virágot. Városban nőtt fel, az utca gyereke volt, de azért szíve örömmel telt meg, ha virágot, fát látott, ha végig kóborolhatott a pesti sétatereken, ha elüldögélhetett a Duna lépcsőjén, és nézte szemközt a zöld hegyeket, lába alatt a vizet, amint a messze fekete tenger felé hömpölyög. Szeretett kint csatangolni a Ferencvárosban, a külső Józsefvárosban, melynek kis házai nagy udvarában kedves kertek virultak. Szerette a platánokkal szegélyezett Kecskeméti és Hatvani utcát, az akácos Üllői utat, alig várta májusban, hogy virágozzék a múzeum kertben az orgonabokor, és kedvenc barangolása volt, ha néha nap lefutott a belvárosi rózsatérre. A Sándor utcából a múzeum körútnak vette az útját, ott egy régi átjáróházon a Magyar utcába került. A Cukor utcán bekanyarodott az Egyetem utcába, onnan a Tanoda utcán a Sebestyén térre át, s a Duna utca és Lipót utca sarkán ott volt a Rózsatér, Pest virágpiaca. Ez a vidék volt a régi Pest, az igazi belváros szíve. Csupa sárga, nagymúltú ház között zegzugos kis utcák, Sebestyén utca, Kalap utca, Zöldfa utca, Duna utca, Haltér, Borz utca, Kötő utca, meg annyi kis tér és piac, üzletek eleven zaja, faluról jött vásárosok ekhús szekerei, halászok, mészárosok nyitott bódékban, pálmát, fuchsiát, hortenziát, violát, jácintot, íriszt áruló svábasszonyok. Hogyan lehet ott tölteni fél napokat, ügyelni a vásárlókat, meglapulva hallgatni az alkudozást, aztán kimenni a városháztérre és a Haris bazár nyitott nagykapujában megállni és bámulni a szobros városház tornyán körbejárkáló tűzoltót, aki kezében vörös zászlóval lesi, hogy nincs-e valahol tűz. Hát még maga a Haris bazár. Egész város. Amint a Váci utcából jön az ember, az első udvarban csupa finom üzlet, sejem, virágkereskedés, a második udvarba boltozatos kapuaj visz. Ott többnyire még nappal is ég a gáz. A kapuajból jobb kéz felé kávéház nyílik. Meg lehet állni az ajtajában és nézni, hogy biliárdoznak. Csupa látványosság, csupa szórakozás minden. A nagy udvarban aztán jobbról, balról a játékbazár. Öt krajcártól egy forintig mindent kapni itt. Nagy plétáblákon számok lógnak le az elhúzódó bódék hosszában, hogy mi mennyibe kerül. Ó, ha Pikinek öt krajcárja volna. Nem baj, azért övé a rózsatér virágainak a látványa, még a szagát is érzi ingyen. Övé a városok beszélgetése, övé fenn a torony rácsos erkélyén körbejáró tűzoltó lépése, övé a városház téren álló fiákkeresek standja minden szép kocsijával, lovával, felgyűrt nadrágú mezitlábas kocsimosójával, és övé a személyi a Haris bazár minden játéka. És mikor kiér a Haris bazárból, szembe vele a Pilvax kávéház. Talán ott írt a Petőfi a talpra magyart. Megállott a fényesre tisztított üvegablakok előtt, úgy nézte az árkádos gömbölyű oszlopokat, amelyek alatt valaha szabadsághősök jártak. Nézte a biliárdasztalokat, amelyeken valaha talán Petőfi tekézett, és elgondolkodott azon, hogy nem csak múzeumi termek, hanem kávéházak is lehetnek történelmi nevezetességűek, hogy kávéházi márványasztalok mellett is csinálhatnak történelmet. A Trattner ház kettős hatalmas udvarán át a Gránátos utcába ért. Megállott a vármegyeház kapujában, és sokáig nézte a kivont karddal őrtálló hegyesre fent bajuszú Pest megyei hajdút. Hogy szerette volna megsimogatni ezüstpityés zsinóros dolmányát, derekára lógó csillogó tarsóját. Hintók gördültek a vármegyeház elé, gyönyörű szerszámú pompás paripák ficánkoltak a hintók előtt, a bakon magyar ruhás kocsis, kardos huszár. Néha felbukkant egy-egy rabruhás alak is, mert a vármegyeház folytatása a pestvidéki börtön volt. Képeskönyveknél, olvasmányoknál, iskolánál is érdekesebb volt egy ilyen belvárosi séta. És szemben a vármegyeházával madárkereskedések. Száz és száz kalitkában csevegő, fütyülő, csattogó, zsibongó, trillázó, csicsergő, színes tarka, ugráló madarak. És majmok, és fehéregerek. Már ezelőtt a kirakat előtt is fél órákat lehetett elődüngeni. De ha ezt megunta, a Vármegyeház utca sarkán várta már a vendéglő a régi zenélő órához. Megállt az ajtóban, és úgy figyelte, hogy minden órában a sarokban álló szekrény nagy zenélő órája muzsikálni kezd, és dallamosan fújja. Ó, du lieber Augustin, 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 alles ist hin. Akkor még nem értette ennek az elnyűtt két sornak mély bölcsességét. Aztán kint volt az előkelő Eleven 60-i utcában. Amint odaért, egy üzlet előtt rengeteg embert látott. Vajon mi történhetett itt? A Ferenciek bazárával szemközt a lerombolt Grassalkovics hercegi palota üres telkének szomszédságában volt ifjú Sír Nándor úri és női fehérnemű üzlete. A bolt előtt rengeteg nép. Oda furakodott hát Piki, és megkérdezte egy ácsorgótól. – Bácsi, mi történt?
– Nagy dolog történt, fiam. Legnagyobb dolog. Ez nyerte meg a kincsem sós egy 50 000 forintját.
Piki már hetek óta, hónapok óta hallott a kincsem sorsét főnyereményéről. Látta a karcsú paripás plakátokat, olvasta az újsághirdetéseket. És ma volt a húzás, és ma nyert ifjú Sír Nándor 50 000 forintot. Ennek hírére gyűlt össze délben a tengernép a 60-i utcában. Szájtátva állott Piki is a sokadalomban, és nézte az üzlet nyitott ajtaját, és a láthatatlan 50 000 forintot, amelynek híre egész Pestet megmozgatta. Nem is értette, föl sem fogta, hogy mennyi lehet az. Neki 1 forint is 50 000 volt. És amint állt és szorongott, egyszerre úgy érezte, hogy lábujjhegye alatt valami van. Indián ösztöne megsukta, hogy a lába és a kövezet közé egy kerek, lapos valami került. Talán pénz? Feltűnést nem akart kelteni, mozdulatlanul állva maradt tehát a valamin. De hogy vegye fel, hogy nézze meg? Legjobb lesz, ha előveszi zsebkendőjét és elejti. Ha majd felveszi, senki mellette gyanút nem foghat. Úgy is tett. Amint lehajolt, óvatosan elhúzta a lábát, alig észrevehetően, de annyit meglátott, hogy pénz, és hogy az van ráírva, 1/4 gulden. 25 krajcáros. Ezüst 25 krajcáros. Rátolta a zsebkendőt, belemarkolta a pénzt, felemelte, zsebébe nyömöszölte, és kifurakodott a sokaságból. Nem futott, mert az gyanús lenne, csak sietett. Pedig úgy érezte, hogy kergetik. De nem, senki sem követte. A Zrínyi kávéháznál befordult a múzeum körútra, de még ott sem állott meg. A múzeum kertbe sietett. Ott futásnak eredt. A muziba futott, s ott a déli órán az elhagyott kopott fapadra ült. Otthon volt, hazaért. Ifjú Sír Nándortól a muziig zsebben tartott kézzel futott, s a zsebkendőt olyan görcsösen szorongatta, hogy érezte tenyerében a pénz élének a vágását. 1/4 gulden. Ezüst 25 krajcáros. Megláthatja-e valaki? Nem, nem kell félni. Üres volt a muzi. Tikkasztó nyári dél csendje borult a mozdulatlan ecetfák és akácok lombjaira. Duplex a portás fülkéjében üldögélt, s az Eszterházi utcai paloták lehúzott ablakredőnyeikkel erős árnyékot vetettek maguk elé. Csak a nemzeti lovarda orván álló vasló láthatta volna Pikit, de a kilátást azelőtt is eltakarták a fák és a kertészházikó. Piki mégis óvatos volt, mint a mohikánok nagyfőnöke Csingacsguk. Úgy tett, mintha az orrát fújná, mielőtt a zsebkendőből kivette a pénzt. De végül mégis kivette. Ott van, a kezében volt. Ferenc József kopasz, császárszakállas, kövérkés profilja derűsen nézett rá a csillogó ezüstlapról. A másik oldalon rejtelmesen nyújtogatta nyakát a kétfejű osztráksas, de fejnél, sasnál izgatóbb, többet mondó volt a felírás. 1/4 gulden. Hogy megörül majd a mama, ha odaadom? Gondolta az első pillanatban Piki. De a második pillanatban már megbánta első gondolatát. Ezt a pénzt találta, mamájának fogalma sincs róla. Nem kérheti, nem keresheti rajta, hiszen nem is tudja, hogy van. Ezzel a pénzzel kimehetne a ligetbe, bemehetne a Garobaldiba, ülhetne a Ringlispírbe, megnézhetné az óriás hölgyet és a szakállas nőt. Ki és bemehetne omnibuszon, vehetne óriás kiflit és Nedgrassza fügét, még a Kremszer cirkuszra is jutna. Úgy van, úgy lesz. Senkinek sem szól a pénzről, és ebéd után elmegy a Városligetbe. Miután így határozott, a 25 krajcáros zsebkendője csücskével kötötte, és lassan hazaballagott. – Hol voltál? – kérdezte mamája. Piki nem jött zavarba. Bőven szemléltetően mesélni kezdett, hogy mennyi ember csődült ifjú Sírnándor üzlete elé, hogy bámulja az 50 000 forint hírét. Amikor a pénzről beszélt, kissé megakadt a szava, mintha képzelt, de mégis érezhető szálka szúrná a gégéjét. Ha tudná a mamája, hogy az 50 000 forint egy jelentős része nála van, biztos akkor veszthették el, amikor a pénzt ifjú Sírnándornak vitték. Az anyja komolyan hallgatta fia elbeszélését, aztán csendesen mondta. Az emberek szeretik azt a pénzt, amiért nem kell dolgozni. Pikinél is volt ebből a pénzből. A véletlen, a könnyelműség pénzéből. Ami kísért és hazugságba visz. Alig várta, hogy az utolsó cső kukoricát lerágja. Nem is búcsúzott, s míg édesanyja a konyhában a mosogatáshoz látott, ő kison fordált az ajtón. Pedig máskor hogy szerette a tányérokat törölgetni? Gottlieb bácsival találkozott a kapu alatt. – Hová, fiatal úr? – kérdezte a kedves asztalos. – Megyek a muziba – felelte szórakozottan. Már hazudott. Az indián, a római hazudott. Lóvasúton vagy omnibuszon menjene? Ez volt a kérdés. A lóvasúton kint ülhet a kocsis mögött, nézheti a lovak futását, felugorhat, leugorhat. Az omnibuszon fennülhet az emeleten, és elérheti a Városligeti fasor benyúló gesztenye fáinak ágait. Még csak 2 óra volt, korai a Vúsliba menni. Addig lesétál a marokkói utca sarkára, ott megvárja az omnibuszt, vesz egy 4 krajcáros jegyet, és felmászik az omnibusz emeletére. Marad még 21 krajcárja. Erre a gondolatra kissé összeszorult a szíve. Hiába, fel kell váltania a 25 krajcárost. Az örömért fizetni kell. Jött a 30. utca Városligeti omnibusz. 2 sovány ló húzta a vaskos, vasferetes kerekű alkotmányt, amelyet üzletek hirdetéseivel teleszögezett barna deszkafal 2 részre osztott. Az első részben hosszában a fal mellett volt 2 pad, a hátsó részben keresztben. Itt ültek a dohányzók. De voltak, akik se elő, se hátul nem ültek, hanem fenn a tetőn, az emeleten. Meredek lépcső kapaszkodott oda fel, s a pesti polgár 2-szer is meggondolta, hogy felmásszék-e. Vagy 5-6-an várakoztak már az omnibuszra. A nagy zöld alkotmány megállott. A kalauz egy pillanatra leszállott, az utasok felléptek a magas felhágon, és Piki, mint a nyúl, fenntermett a tetőn. Talán a kalauz észre sem vette. A délutáni napsütésben üres volt az emelet. Piki egészen előre ment, ott megbújhat. Hát, ha sikerül, hát, ha nem vették észre. Egyelőre nem kellene felváltani a 25-öst. Az omnibusz döcögött, majdnem minden második sarkon megállt, de mégiscsak kiért az Andrássy útra. És a kalauz még mindig nem jött. Piki összehúzódva, mint a selyemhernyó gubója, ült a kocsis fölött, szinte nézni sem merte az Andrássy út csodálatos palotáit, az épülő oktogont, az új utcákat, amelyeket a Nagymező utcából felfelé most vágtak, és amelyekben több volt még az üres grund, mint a beépített. Jobbra-balra még az Andrássy úton is voltak üres telkek, de már mindenütt építkeztek, s készült az új Budapest, a jövendő város. Most hallotta Piki, hogy nyikorog a lépcső, hogy jönnek érte. Olyan kicsire húzta össze magát, hogy a feje ki se látszott a paddeszka falából, a lábát is felhúzta az ülésre, s aki hátulról végignézett a padsoron, azt hihette, hogy üres az omnibusz teteje. Nyikorgott a lépcső. Most a nyikorgás elhallgatott, s a felfelé kapaszkodó láb megállott. Aligha nem látta, hogy nincs oda fent senki. A nyikorgás újra megkezdődött, de most távolodó irányban. Piki még percekig nem mert felülni. Pedig már a Körönt kertjénél jártak, ahol a lovasok és a kocsi korzó útja kezdődött. Befordultak a felső erdősorba, s a lövöldetérnél a sűrű gesztenyefás Városligeti fasorba. Ott már nyaralók, mély kertek közé rejtett villák között vitt a homokos út. A fasor nem volt kikövezve, a 2 szegény lovacska ott vígabban trappolt, s Pikinek eszébe jutott a pesti ének. Vágtat az omnibusz, azaz lassan halad, a Városligeti gesztenye fák alatt. Hangosan szerette volna énekelni, de jaj, nem szabad megbukkannia, hát ha észreveszik. Éppen azon tűnődött, hogyan szállhatna le majd feltűnés nélkül, amikor jóval túl a Bajza utcán hirtelen megállottak.
Tudtam, hogy nem bírja ez az Isten verte Istránk, káromkodott a kocsis.
és leszállt a kalauz is, és szitkozódva leszállottak az utasok.
– Adja vissza a 18 rajcáromat, ha nem tudunk menni!
– támadt egy anya két gyermekével a kalauzra. Mindenki vitatkozott, beszélt, s Piki a kedvező alkalmat hirtelen felhasználta. Szinte lecsúszott a lépcsőkön, s mintha ott sem lett volna, már az aréna úton járt a fogpiszkáló alatt. Az Andrássy út és a Stefánia út torkolatánál volt a fogpiszkáló. Így nevezte el a pesti nép ezt a füves, virágos halomba tűzött, magas, vékony árbócot, amelyre ünnepnapokon zászlót húztak. Attól jobb kéz felé kezdődött a gazdag Stefánia út, az úri passziók helye, bal kéz felől pedig a Vúsli, a nép nagy mulató városa. Piki oda tartott. 25 krajcárosa még érintetlen. Még mennyit láthat, mulathat ezért egész délután? Nem sietett, hiszen még 3 óra is alig volt. Az Andrássy út végén nagy rét kezdődött, s azon facér mesterlegények laufmétáztak. Piki megállott, nézte a játékot, s mélyen megvető lépésekkel bandukolt tovább. Ez is laufméta. Már kezdett éledni a Vúsli délutánja. Az állatkert előtt az út hosszában, asztalokon, nagy üvegedényekben, sárga és vörös cukros citrom és mánalészerű folyadékban hatalmas jégdarabok úszkáltak. Minden edényben egy merőkanál, az asztalon poharak. Az asztal mögött kövérasszonyok várták a szomjas vendégeket.
– egy krajcár a jó hűsítő!
– hangzott a kiáltás, és Piki torkában összefutott a nyál, míg bámész szemmel nézte, hogy egy pohár ezetes vízbe cukrot tesznek, majd egy kanálka fehér port hintenek, és az egészet egy hosszú nyelű fakanállal felkavarják.
– Friss gazé, friss gazé!
– hangzott a kiáltás.
Hogy ford, sustorgott, fehér habbal tódult ki a pohárból a kívánatos gazé.
Piki csak állt és tátott szájjal nézte, hogyan iszza egy legény, aki gyalog jött a városból, és kiizzadt. Mohón öntötte magába a habzó, csábító nedűt, s amint fejét ivás közben hátrahajtotta, Ádám csutkája fel alá táncolt, míg a hosszú kortyok lehömpölyögtek gégéjén. Isteni érzés lehetett.
Kérjen ő is egy krajcárért. Váltsa föl a 25-öst.
A kövér asszony, aki a vesékbe és a zsebekbe látott, csak félszemmel odasandítva Piki nyitott és száraz kortyokat nyelő ajkára kérdezte.
A fiatal úrnak is?
A legény kezével letörölte ajkát, letette maga elé a poharat és Pikire nézett.
Szeretnél? Kérdezte.
Piki helyett a szeme beszélt. A legény zsebébe nyúlt, egy krajcár helyett 2 dobott az asztalra, s csak úgy odavetve mondta.
– Adjon neki!
– és ezzel elment.
– A mai nap jól kezdődik, gondolta Piki. Ingyen omnibusz, ingyen gazé, és még sértetlenül megvan a 25-ös.
Kissé megbabonázva itta ki a gazét, és úgy érezte, hogy inni nem is olyan jó, mint nézni. De nem volt annyi ideje, hogy önmagával annyit foglalkozzék, mert egy szomszéd fa alatt énekelni kezdtek a dallosok. Egy trikóinges férfi és 2 mezitlábas lányka. A férfi fülében kis aranyfülbe való gyűrű, a lányok fésületlenek, szőkék és jókedvűek.
– Tessék, tessék! – kiáltotta a férfi. – Csak egy krajcár füzetje, a legdivatosabb énekek és dalok. Szövegért, pénzért, dallamát ingyér!
És hányaveti színészkedő mozdulattal rákezdte.
Angot asszony lányából, halas kofa korába, díszíté csarnokunk, szerettük általába, volt rá 1000 okunk.
Most a melódiát átvette az egyik lány, s kezét csípőjére rakva pipiskedett.
Helyén volt csőre, mivel ha kikötött, kezét rakva csípőre, 100 helyet pörölt.
És most mind a hárman kórusban, mint a színészek.
Sem begyesnek, sem legyesnek, nem volt éppen mondható, utcu rajta, céda fajta, ilyen volt angó anyó.
Gyűlt a tömeg, s egybeolvadt a kiáltozás.
Egy dalos könyv, csak egy krajcár. Friss óriás, itt a friss óriás. Perecet tessék, perecet.
Piki nem tudta hirtelennyiben, hogy mire figyeljen, hova menjen.
Csak nedgrassza, nedgrassza,
hallatszottam ott egy nagy strávkocsiról, amelyen egy szakálos, huncut szemű, reket hangú, török fezes bácsi állott, Mellette, körülötte datója, füge és hámozott mandulahegy, és száz egymásba dugott papírstanicli, de ezen kívül egy sereg óra és zsebkés. Kongó szintelen volt a hangja, és mégis áthatott dalosokon, verklin, emberzsivajon.
Nedgrassa, 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 tisztelem a nádmamá, kiabálta fáradhatatlanul. Csak Nedgrassa, Mardili Ibrahim ázsiatikai déli gyümölcs keveréke. Csak Nedgrassa, Nedgrassa.
Nőtt, gyűlt, árat körülötte a sokaság. És Mardili Ibrahim lekapott egy papírzacskót, dobálta bele a függét, a datóját, a mandulát, majd egy hirtelen mozdulattal felkapott egy zsebórát is, diadalmasan körülnézett, s karját kinyújtva kiáltott.
Nedgrassa!
Nedgrassa magyarul négy krajcár, és belevágta az órát is a stanisztiba. Csak úgy dűlt hozzá a vörös rész négy krajcáros Schuster tallér, de a boldog vevők hiába keresték a stanisztiban az órát. Sehol sem volt, de azért nem haragudtak rá. Nyíltan, tréfásan csapta be őket. Nem baj. Nem messze furcsa üvegcső előtt ült egy asszony, és egyhangú, vékony, szintelen hangon mondta.
Itt kapható egy krajcárér a jövendője, magyarul, németül, szlovákul, kroátul.
És borítékba tett egy kis nyomtatott cédulát, az üvegcső alá dugta, fenn a csövet megnyomta az ujjával és szólott.
Kis Minimax, szállj le és tedd meg kötelességed az egész társaság előtt.
A kis Minimax négerbaba volt, amely a csőben lebegett, és az új nyomásra forogva merült le, és a következő pillanatban már le volt ragasztva a boríték, a jövendő. Az út mentén cukros bódék, lobogó tűzű fánksütők, zenélő és éneklő koldusok, messzi mélyről pedig nyekergő kintorna és pattogó zongora verkiszó. Forgott a ringrispér, a cifra faragott sárgarézrudas, kerekcirádás, szivárványszínű keringő hintók előtt üvegszemű, villogó, sárgakék, izzóvörös ékszerekkel kirakott szerszámú lovak lebegtek, s bent boldog facér cselédlányok dőltek az ülésen hátra, míg lobogó szoknyájukkal játszott a ringlispír verte szél. Kint állt a gavallér, aki fizette a forgást. De voltak régi módi ringlispirek is. Nem gép hajtotta, hanem fenn a kocsik. A lovak felett ácsó deszkapadláson körbefutó gyerekek tolták a forgatható rudakat. A fizetésük az volt, hogy minden három járat után egyszer ők is ráülhettek egy lóra. Pikit szíve az új gépringlispírhez vonta, de akkor fel kellett volna váltani a 25-öst. Hát inkább tolni jelentkezett, és a harmadik után ráült egy barna, rózsaszínórú faparipára, és nyargalva futott 5 percig. Ringlispírezett is, de a negyed gulden még éppen volt. Így ért a Garobaldihoz. Kis cirkusz volt ez a Wursli mélyén. Barokaldinak hívták, Giuseppe Barokaldinak, de a nép Olaszország és Magyarország barátságából jobban ismerte Garibaldit. Így lett Barokaldiból Garobaldi. Kötélkorláttal volt a cirkusz körülvéve. A kötélkorláton kívül az állóhelyek, az ingyen nézők. Bent, székeken és padokon a fizetők. Piki a kötél mögött állott. Mellette bakák és munkátlan suhancok, tesszag és lehellett gőz. De az nem baj. Azért szép volt a kis póniló, amely a lábával számolt, feldöntött székeket állított fel, csodás volt a trapézon a kancsal szemű burger, elkápráztatta a rózsaszín trikós balerina, szoknyás műlóvarnő, amint minden ugrásnál azt kiabálta. Heplá! És fehér kis ostorával csókot dobott a közönségnek, és milyen jókat lehetett nevetni a pojácán, akit a Stahlmeister ide-oda kergetett, és végül keservesen kifakadva sírta.
Itt van nem szabad, ott van nem szabad, hol van akkora szabad?
De csitt, pénzcsörgés hallik. A kötél mögött jön tányérral Garobaldiné, s mosolyogva mondja.
Szabad kérnem, prégo?
Piki ezt már nem várta meg, ő már az óriás hölgy előtt állt. A bejárat előtt a kikiáltó, mellette vörösnadrágos honvédbaka. A kikiáltó meghúzza a csengetyűt, az éles csengőszó végigfut a bódék során, és oda csalja a nagy érdemű közönséget. Miután már elegen gyűltek össze, megkezdi mondókáját a vörös-fehér csíkos trikóinges, rövidre nyírodhajú kikiáltó. a hangja, mint behorpa trombitájé.
Csak folyvást, hölgyek és urak! Csak folyvást! Itt látható a még soha nem tapasztalt óriás hölgy. 180 kiló és csak 18 éves. Minden éve 10 kilót nyom. Született Budweisban, Csehországban. Neve Blanár Marianka. Apja egy egyszerű, normál ember. Eme vitéz lajtórján az óriás nő keblére helyezett deszkalapot elfoglalja, és ott katonai bajonett gyakorlatokat végez. Csak folyvást! Ő mindig lehet bemenni. Az óriás hölgy kötélen is táncol minden tám nélkül. Első hely 20, második 10 krajcár. Katonák őrmestertől lefelé, és gyermekek a felét fizetik. Két felnőtt,
és itt megrázta a csengőt,
egy gyermeket vihet be magával.
Piki öklébe szorította a 25-ös. A pénzdarab nagy veszedelemben forgott. Még egy perc, még egy csengetés, és felváltják. De elhangzott a bűvös mondat. Két felnőtt egy gyermeket vihet magával. De hol van a két felnőtt? Igen, most. Ott válik ki egy fiatalember egy ringószoknyájú lánnyal. Mennek a pénztár felé. A kikiáltó inta tömegnek, hogy adjon helyet.
Helyet a belépőknek.
Piki eléjük kerül.
Ugye maguk felnőttek?
Kérdi.
Vigyünk be?
Nevet rá a fiatalember. A kikiáltó még hangosabban ordítja.
Két felnőtt egy gyermeket vihet be, legyen ám bár a gyermek idegen.
Harsog a téren a nevetés, de Piki nem bánja. Ő már bent van a sötét nézőtéren, és várja az óriás nőt. Kint még csődít a csengő, a kikiáltó üzemszerűen kiáltja.
Az utolsó jelt megadom.
És a petróleum lámpás színpadon megjelenik az óriás nő. Nem is olyan óriási, mint amilyen kövér. Két bársonycipőbe szorított lábán, vastag combján aranyzsinóros vörös nadrág, felül fekete bársony pruszlik, félig férfinak, félig nőnek van öltözve. Karja, lába csak úgy dagad. Minden ünnen tokák lógnak le róla. Nem volt érdemes bekéreckedni. Egyáltalában Piki kezdte belátni, hogy mindenütt nagyobb lárma van kint, mint mutatvány bent. Igaz, hogy a művésznő két télen ment végig. Igaz, hogy a honvéd megállt és szalutált a mellére tett, és az óriás lány két karjával alátámasztott deszkalapon. De közelről, bentről, a nézőtérről mégis kisebb, egyszerűbb, közönségesebb volt minden, mint ahogy ő azt odakünt elképzelte. Csalódott az óriás nőben. Megköszönte a felnőtteknek, hogy bevitték, és előadás után új szórakozás után nézett. Igen, ez neki való. Bábok voltak felállítva egy bódéban, kiskosarakban labdák, s aki 5 dobásból 5-öt talált, az 10 krajcát kap. Különben pedig 5 dobás került neki 10 krajcárba. Nagy indulatok fortak Piki bensejében. Mi más ez, ha nem stukk? És ki tud még Pesten úgy stukkolni, mint ő? Megállt, várt, nézett, latolgatott. Ha 5-öt dob, és nem sikerül, oda 10 krajcár. De ha 5-öt talál, kap 10 krajcát. Nem kell felváltania a 25-öst. Megpróbálja. Igen, megpróbálja. A kosárhoz lépett, a labdákat nézte. Kiválogatta a legmegfelelőbbeket. A kövérbaba egészen a bibó. Célba veszi, könnyű lesz eltalálni. És hátra lépett. Célzott, zsupsz, dobott. Bibó hanyatt esett. Az ott, az a ferdeképű kottász. És célba vette és levágta. Most jött a félszemű kácser. Bum, lefeküdt.
Nini, az a vastagóru.
Duplex. Öt hagyná ki. Repült a labda. Duplex elterült. Négyet dobott, négyet talált. Körülötte megnőtt az embergyűrű.
Nézd, súgták. Ügyelj, gyerek. Most jön az 5.
hangzott innen is, onnan is. A bógré gazdája vidáman mondta neki.
Na, fiatal úr, az 5.
Nem bánta, ha ki is fizeti a 10 krajcát. Annál több dobó akad, aki nem talál. Piki a reklámdobáló, a csábító. Az 5. dobás. Az első 4 olyan könnyen, olyan természetesen, magától értetődően sikerült, hogy eszébe se jutott az 5. De most megijedt, félt tőle. Felelősséget érzett,
meg kellett tartania a sikert. Kire dobja, kire gondoljon, kire üssön le. Az a szeplős, az a hunyorgó. Az Alter, a gúnyolódó gyáva Alter.
Csend volt körülötte. Hátra emelte jobb kezét.
Nesze, Alter!
Kiáltotta, és Alter fejjel lecsuklott.
Bravo!
Zúgták mellette, mögötte.
Itt a haci, fiam, gyere el máskor is!
Bíztatta a gazda, és Piki kipirult arca, a diadal dicsőségében fürödve, kifeszített nadrág zsebbel távozott.
Van egy hacim is, van egy hacim is, fütyürészte.
A fővárosi vendéglőben rezes banda szólt, a riglispirek vígan forogtak. Most már nem kellett angodalmaskodnia. Megállt a fehér sapkás fagylaltáros előtt, és egy kis tányérból két krajcárért sárga és vörös fagylaltot nyalt. Vett három krajcárért egy óriás kiflit, és még mindig volt öt krajcárja. Mit vegyen ezért? Ott egy asztalon virágos, nefelejtses levezőlapokat árultak. Nem postalevelező lapokat, képes levelező lapokat. Egészen új divat. Azt mesélik, a németek találták ki. Vesz egyet és elküldi. Bartos Elzának. Két krajcár a levelező lap, két krajcár a bélyeg. Egyért még vesz egy perecet és kész. Hazamehet. Kiválasztott egy nefelejtsekből festett szívet, és csupa nagybetűvel ráírta. A muzi nem felejt. Vidámsággal jókedvel eltelve indult haza. Lekerült a tóhoz. Ott a Drót-szigeten Banda Marci muzsikáját hallgatta egy darabig. A Stefáni jó úton nézte a remek kocsikorzót, amint a leggyorsabb fiákerek és grófi fogatok a fogpiszkálótól a víztoronyig rohantak őrült iramban. Lopva, félig ülve, félig állva az egyik bokvált széket is kipróbálta. Felpattant, amikor jött a kövéri jegyárusító asszony. A Damjanics utcában felugrott egy lóvasútra a kocsis mellé, és mikor jött a kalausz, leugrott. A Kerepesi úti alkonyaton átsietett, és közben megkért egy lámpagyújtót, hogy a hosszú gyújtópóznával engedje neki meggyújtani a lámpát. Az Ősz utcán futva ment végig, felszaladt a lépcsőn. A konyhajtó nyitva volt, anyja éppen kenyeret dagasztott másnapra. Piki megállott, csillogott a szeme, zsebébe nyúlt, s a gyúródeszka elé tette a pénzt.
Mama, negyed gulden, találtam.